Impact Radio.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, ha már itt vagyunk, és közeledik karácsony, azért nem ártana megkérdezni, hogy gondoltak-e már arra, hogy vajon a régi, tehát az óegyiptomi időkben létezett-e olyan, hogy karácsony, vagy legalábbis ilyen ajándékozási ünnep?
Ajándékozási ünnep volt, karácsony természetszerűleg nem volt. Az új évet ünnepelték, tehát a mi szilveszterünknek megfelelő időben adtak egymásnak ajándékot.
No, hát ennek nagyon örülök.
Most pedig elkezdjük az irodalmi témánkat, ezúttal a Bendres célét választottuk ki, aminek a fordítását Anna mindjárt fel is fogja olvasni.
Én azért jobban szeretném, hogyha előtte egy-két szót szólnál magáról a széléről, hogy a kedves hallgatók tudják, hogy egyáltalán miről is van szó, amikor azt mondod, hogy szélé.
A sztélé egy görög eredetű szó, amelyik fölállított azt jelenti, tehát olyan emlék, amit fölállítottak, hogy mindenki el tudja olvasni. Az egyiptomi kultúrában ez nagyon korán kialakult szokás volt. Igazából eleinte nem fölállították, hanem a sírban helyezték el, az álajtó fölött volt az a bizonyos sztélé, a halotti sztélé, amire fölírták az ott eltemetett személynek, a sír tulajdonosának a nevét, illetőleg áldozati formulát helyeztek el rajta, amelyikben a túlvilági életéhez szükséges ételeket, italokat és egyéb dolgokat jegyezték föl. A följegyzés, amit fölírtak, az királyi áldozat volt, és nem a halottnak szólt, hanem a halottak istenének, eleinte Anubisnak, később pedig Ozirisnak, mégpedig azért, hogy az emberek az isteneknek adtak, és a halottak istene adott aztán magának a halottnak is, mindebből az ételből, italból és egyéb dologból, mindazt, amire szüksége volt. Tehát a sztélék egyik funkciója Egyiptomban a halotti sztélé volt, sírkövek formájában ez ma is tovább él. Egy másik funkció az a templomokban felállított sztélé volt, ahol is szintén áldozatot mutattak be, mondtak az isteneknek az életük folyására, illetőleg olyan témákkal kapcsolatban, amik őket izgatták, amiben gondjuk volt a segítségét ilyen formában is az isteneknek biztosítani kívánták. Voltak azonban olyan sztélék is, amik egy-egy fontos eseményt örökítettek meg királyoknak, a tetteit elsősorban, határsztélé formájában is akár kiállítva, például Tell-el-Amarna körül több ilyen határsztélé volt, amelyik a városnak a határát jelölte meg, hogy meddig tart Atonnak a városa, és külföldi hódítások során is az ország határa is elhelyeztek ilyen sztéléket. Tehát a sztélék formailag nézve kőlapok voltak, előfordult persze Egyiptomban például fogadalmi sztéléknél is, hogy fából készültek, de a lényeg az, hogy lapok voltak, és ezeken a lapokon föliratok és képek egyaránt szerepelni szoktak. Föliratokról már volt szó, a képek azok a föliratokhoz kapcsolódtak tartalmukban, tehát nagyon gyakori az áldozatnak a bemutatása ezeken a sztéléken, illetőleg az áldozati lakomához kapcsolódó jelenetek is voltak, és más is előfordul. Például a halotti balzsamozás is megtalálható, vagy a Szépművészeti Múzeumban van egy egészen különleges, ritka sztéli ábrázolás, ahol a bárkán egy sakál látható, mint túlvilági vezető, és ezeknek a sztéléknek az alakja változott a legelején, tehát az első sztélék még négyszögletes formájúak voltak, eleinte fekvő is, meg álló is volt, aztán kialakult az álló, tehát a magasabb és kevésbé széles formák jöttek létre, és az első átmeneti korban, illetőleg az azt követő időszakban pedig általánossá vált és kizárólagossá a középirodalom korától az a sztélé, ami fölül le van kerekítve. Ide a felső lekerekített részbe nagyon gyakran a napkorongot helyezték el szárnyal, az Edfui Horusznak a megszemélyesítőjeként, és alá pedig szívesen faragták ki Anubisnak az alakját, mint a balzsamozás istenéjét. A későbbi jelenetekről már beszéltem, ezek vagy egyedüli jelenetek voltak a szöveg mellett, vagy több sávra oszlottak. Ha több sávra oszlottak, akkor a legfelső sáv volt többnyire a legnagyobb, és a lejjebb levő sávok azok alacsonyabbak voltak. Na tehát ilyen stélén maradt meg ez a történet is, és maga a stéli a Ptolemaiosz korból származik, tehát Egyiptomnak abból az időszakából, amikor már nem az egyiptomi származású fáraók uralkodtak Egyiptom fölött, hanem Nagy Sándor hódítása után itt megtelepedett, uralomra jutó egykori hadvezérének, Ptolemaiosznak a leszármazottai, a Ptolemaiosz dinasztia. Tehát ekkor keletkezett a stélé, de tartalmában korábbi időszakra nyúlik vissza, mint majd hallani fogjuk.
Miután elég kevés idő van a következő nagy zeneszámig, egy dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez a történet alapjában véve egy nagyon egyszerű történet, viszont a fordítása rettenetesen nehéz volt. Rettenetesen nehéz volt azért, mert maga a fordító is a végén már úgy tűnik, akár csak az írnok, aki lejegyezte, és akinek a lejegyzése alapján a stélére került ez a téma, egy kicsikét összekeverte az isteneket, ami nem nagyon, illetve nem volt nagyon nehéz, hiszen itt Honszúról, a holdistenről, a gyógyítása és halálistenéről lesz majd szó, akinek kettőssége van.
Mielőtt Anna belemenne a kettősségnek a tárgyalásába, Honszúval kapcsolatban szeretnék a nyelvvel kapcsolatos megjegyzésére reflektálni, mert itt valóban nagyon érdekes ennek a stélének a nyelvezete. Ha ugyanis a hieroglif szöveget nézzük, akkor kiderül, hogy ez a nyelvezet, ez nem egy valódi beszélt nyelv, hanem egy később leírt, korábbinak képzelt nyelvi állapotot tükröz. Mit értek ez alatt? Magát a stélét filológiai alapon ki lehet mutatni, hogy minden valószínűség szerint a Ptolemaiosz kor elején, tehát valamikor a Krisztus előtti 4. századnak a vége felé készíthették, nagy valószínűséggel első Ptolemaiosz fáraónak a korában, tudnélik, az ő korában található egy másik stélé, amit satrapa stélének szoktak nevezni, aminek a nyelvezete, vagyis az egyiptomi szavaknak a helyesírási módja és szóhasználata nagyon közel áll ehhez. Mit értek az alatt? Például a névelőknek a használatában, a klasszikus egyiptomi nyelvben és a 19. dinasztia korában, amikor lejegyeztek egy történetet, akkor még a klasszikus nyelven, tehát II. Ramszesz korában a klasszikus nyelven jegyezték le, akkor a névelőknek a használata nagyon ritka volt. Itt azt mondják, hogy ez abba az időbe keletkezett a történet, de ugyanakkor maguknak, Honszú isteneknek a nevében is ott van a pá névelő, vagyis az a, aznak megfelelő szó. Tehát ez akkoriban nem volt szokás az isteneknél, különösen nem, ahol ugye a hagyományok tisztelete miatt éppen, hogy a régiség megőrzése mellett törtek lándzsát. Akkor egy másik. Második Ramszesz fáraó korában a fáraónak a titulatúráját, a neveit teljesen biztos, hogy csak helyesen használhatták. Itt azonban mi történt? Az történt, hogy a fáraó neve után a titulatúrában a Horus Kánehet, tehát az erős bika Horus név után nem második Ramszesz neve, hanem negyedik Tutmózisznak a neve szerepel, tehát összekeverték a titulatúrát. Egy ilyen keverés csak egy jóval későbbi időszakban képzelhető el, amikor már feledésbe merültek a pontos nevek, csak valami körülbelüli emlék maradhatott fönn. Aztán itt az orvos neve Csehuti Emheb. Ez szerepel II. Ramszesz korában egy királyi írnoknak a neveként. Következő kérdés, a király nőnek a megnevezése, akit ebben az esetben Noferu Rének neveznek, tehát ő volt az a királynő, akinek a testvéreivel gondok voltak, és akinek a testvérét kellett meggyógyítani, mert egy démon, betegség démon szállta meg. Na most a lánynak a neve Bentanatra, II. Ramszesznek azon lányáira emlékeztet, a Bentres név, akit később feleségül is vett, és aki ázsiai származású volt, ugyanúgy, ahogy Bentres is, ugye nem egyiptomi volt, hanem egy távoli vidékről származott, egy olyan távoli vidékről, ami az itteni szöveg alapján több mint egy évig tartott, hogy oda eljussanak. Tehát megint csak ez egy újabb érdekes kérdés, hogy ezek a különböző helyiségek hogyan illenek be a második Ramszesz kori emlékekbe, mert hogy második Ramszesz korában, meg egyáltalán az egész fáraó korban nem szerepel a Baktán, ahonnan ez a királyné érkezett. Na, de térjünk vissza még egy kicsit a nyelvre. Tehát a nevekkel gond van, a királyi titulatúrával gond van, és a nyelvtani formákkal is gond van, mert olyan nyelvtani formák szerepelnek benne, és nagyon egyhangúan, mindig ugyanaz, amiket ebben az időszakban, már mint II. Ramszesz korában nem így használtak. Tehát ilyen módon már ez is gondot okoz. Gondot okoz az előjáró szavaknak a használata. Maguknak az előjáró szavaknak, az N és az M hangnak a keverése például, amelyik a Ramesszida korban még teljesen egyértelműen jól elkülönült, ezzel szemben a Ptolemaiosz korban már gyakran fölcserélték őket. Ugyanígy az R hangnál is gondok vannak, az is a Ramesszida korban még nem volt gond vele, a Redi írásmódjában, például a Redit írásmódja, az teljesen szabályos volt. A Ptolemaiosz korban azonban már a karnak, a redi karnak és az aint kifejező karnak a írásjele felcserélődik többször is. Ugyanígy a hena, a val, vel előjáró szónak a használatánál megint csak az en meg az a hangjele, írásjele felcserélődik, sőt, előfordul olyan is, hogy ki is maradt az ainnak az írása. Tehát úgy tűnik, hogy ebben az időben már nem igazán lehetett hallani azt az a hangot. No, mindezekből arra lehet következtetni, hogy bizony ez a szöveg, ez nem II. Ramszesz korából származik, mint ahogy a szöveg állítja, hanem jóval későbbi időszakból. Na most a későbbiekkel kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy vannak olyan fordulatok, olyan írásmódok, kifejezések, amik a 21-22. Dinasztia idejében voltak szokásban, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy tehát ez a bizonyos szöveg jóval korábbi időre megy vissza, nem Ptolemaiosz-kori találmány feltételezhetően. Azonban, hogy mikor találták ki valójában, azt nem tudjuk. A nevek alapján mindenképpen olyan időszakban, amikor már elhomályosult II. Ramszesznek a tényleges, valódi lénye, a valódi tettei, és egy mitikus őssé, egy nagy királyá vált. Na most, hogyha megnézzük például Tacitus, tehát a római kori szerzőket, akkor náluk is az van, hogy egy hatalmas világbirodalomnak az ura volt, de náluk Szeszosztrisz fáraó, akiről viszont kimutatható, hogy II. Ramszesz torzult el tulajdonképpen erre az időre, és hogyha itt Szeszosztriszra megyünk vissza, és a történelmi hagyományra, tehát milyen módon tekintett vissza valaki a múltjára, akkor viszont már nagyon könnyen érthető, hogy Szeszosztrisz volt az, akinek hatalmas területe volt, maga Dareiosz fáraó volt ugye Egyiptomban, miután Egyiptomot meghordította, tehát Dareiosz is kénytelen volt tudomásul venni, hogy Szeszosztrisznak bizony nagyobb hatalma volt már, mint a mítikus múltban, nem a valóságban, mint amilyen ő neki van. Tehát úgy tűnik, hogy a perzsa korszak lehetett esetleg egy olyan időszak, amikor létrejött a történet. És akkor visszaadom a szót Annának, hogy Honszu kettősségéről beszéljen, aki megint nagyon érdekes, mert hogy itt tulajdonképpen ugyanannak az Istennek két különböző aspektusáról van szó.
Legtöbb Istennek van kettősége, de itt adott esetben ebben a novellában kénytelenek vagyunk róla beszélni, mert különben a kedves hallgatók nem fogják megérteni. Tehát itt egyrészt ő az aki a gondoskodás nagyisten, a betegséget okozó elhárítója, és aztán van neki egy főnöke is, maga Honszó, a holdisten, a Honszu tévában Noferhotep.
Tehát az egyiptomi isteneknél megszoktuk, hogy sok isten volt Egyiptomban, ezek az istenek, ezeknek voltak olyan tevékenységei, amik jellemzőek voltak rájuk, de voltak olyanok is, amik kevésbé jellemzőek voltak, más istentől átvett tulajdonságokat is magukban hordoztak, illetőleg egyé váltak más istennel is, például Noferhotep is volt önálló isten is, és minden istennek több arculata volt. Említettem az Edfui Horuszt, nem véletlenül mondtam, hogy Edfui Horusz, és ugye úgy ábrázolták, hogy napkorong szárnyakkal, mert amikor egyébként Horusz istenre gondolunk, az égisten Horuszra, akkor a sólyom alakjára gondolunk, mert hogy az égisten, az ősi, hagyományos isten, az sólyom alakjában ábrázolták, és nagyon gyakran a királyok mögött látható, amint kiterjesztett szárnyakkal védi őket. Ilyen ábrázolásokat az Óbirodalom korában is ismerünk. És ez az isten más formában is előfordult, például amikor gyermeki alakja volt, a gyermek Horusz, akit a 21. dinasztia korától önálló istenségként Harpokratész görögös formában később is tisztelték, sőt, olyannyira tisztelték, hogy tulajdonképpen a római korszakra már ki is szorította Horuszt, a nagy Horuszt, a sólyom alakú Horusznak a tiszteletét, és Harpokratész az egyik legfőbb isten lett. De hát ezen kívül többféle, még további Horusz istenek is voltak, és ez a sok különböző Horusz isten valójában mind Horusz volt, tehát amikor a Horusz szót hallotta valaki Egyiptomban, akkor attól függően, hogy milyen teológiai háttérrel rendelkezett, földrajzilag honnan jött, vagy akár milyen társadalmi réteghez tartozott, nem ugyanazt értette alatta, hanem kicsit eltérő aspektusait az egyes isteneknek, ahogy mondani szoktuk, tehát különböző arculatait. Ugyanez a helyzet Honszúval is, akit egyébként mumiaformában szoktak ábrázolni ifjúságfürttel, és aki a tébai triásznak, tehát Isten háromságnak volt a gyermeke, az Új Birodalom korától volt gyakori az Isten hármasságoknak a kialakítása, és ennek következtében Tébában volt a temploma is, a legfőbb temploma is, és erről a templomról lesz itt szó ebben a Mentres télében. Tehát ez a Honszú szerepel itt, aki mint Amonnak a fia, nagy hatalommal rendelkezett, Mútnak is a fia volt, természetszerűleg tehát velük is kapcsolatban állt, együtt szívesen ábrázolták, jelenítették meg őket együtt, mint hármasságot, önállóan is szokott szerepelni, és az önálló szereplésekor is nagyon hatékony isten volt, viszont egyik különleges tevékenysége volt, pontosan a gyógyítás, amiről itt szó van, ami többek között külön saját ezt az arculatot kifejező névvel is meg lett nevezve. Tehát ezért van itt több neve. Több neve van azért is, mert a különböző arculatokat különböző nevekkel jelölhették meg az egyiptomiak. Tehát ez az egyik szokásuk volt.
Miután azonban ebben a novellában ez többször előfordul, és hogyha valahányszor végigmondanám az összes nevét, egyszerűen csak gondoskodónak fogom nevezni. Bocsánat, itt is ez van, hogy a gondoskodó.
Hát, ahogy tehát nem az lehet... egyiptomi szövegben is változó, hogy mikor, hogyan nevezték.
Pillanatokon belül jön egy nagyon kellemes zene, és utána rátérhetünk magára a novellára.
واخترتك ليا طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني ما غمضش عينيا الله يا سلام فعليك احلى كلام
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát, és azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunkat. Év utolsó alkalmával jelentkeztünk tehát, és most a Bentres téléről beszélünk, amelyik mint egy lezárásaképpen az évnek, amikor csupa új birodalmi emléket olvastunk, csupa új birodalmi emlékről beszéltünk, többnyire a Ramesszida korból. Egy Ramesszida korba utólag keltezett irodalmi alkotásról van szó. Magát a stélét Karnakban találták, mégpedig az Amon templomnak azon a részén, ahol harmadik Ramszesz fáraó egy honszú templomot épített, emellett egy külön kis templomban helyezték el ezt a stélét, tehát már a hely is mutatja, hogy ez bizony nem lehetett második Ramszesz fáraó korából származó emlék. De hogy konkrétan melyik időszakból származik, azt tehát nem tudjuk, nyelvészeti alapon, legkorábban a perzsa időszakban készülhetett el, de sokkal valószínűbb az, hogy közvetlen azt követően első Ptolemaiosz fáraó idejében fogalmazták meg. Hogy kik fogalmazták meg, azt sem tudjuk, de gyaníthatjuk, hogy a honszú papságnak az emléke lehetett. Maga a stélé az fekete színű homokkőből készült, és 2 méternél magasabb volt, 2 méter 22 centinek mondják, és a szélessége 1 méter 9 centiméter volt, és 1829-ben találták meg. Majd jó néhány évvel később, 1844-ben Párizsba szállították. Nagyon korán elkezdtek foglalkozni vele, 1883-ban Erman volt az, aki a nyelvét vizsgálta, a stélének a nyelvezetét, és ő volt az, aki megállapította, hogy ezt a stélét bizony minden valószínűség szerint korábbi minták alapján, de a Ptolemaiosz korban készítették. Na most azt is megállapította, szintén filológiai vizsgálatok alapján, hogy feltételezhetően egy hieratikus változat alapján készült ez a kőbe vésés, mivel hogy vannak olyan félreértések benne, amik a hieratikus írásmódból megmagyarázhatók. Sokan foglalkoztak a későbbiek során is vele, és ezeknek a foglalkozásoknak az eredményeképpen elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon izgalmas, ma leginkább propaganda iratok műfajába tartozó alkotásnak tekinthető. És akkor hallgassuk meg most már magának a stélének a szövegét, amelyikben tehát kétféle Noferhotep is szerepel, különböző neveken, mert ezek ugyanannak az Istennek különböző aspektusai, akik itt önálló istenségként szerepelnek, és mindegyiknek még számos jelzője is van, hogy minél jobban elkülönüljenek egymástól. No, akkor tehát halljuk.
Jó, meg fogom jelölni, hogy mi az ő teljes neve, de utána csak a gondoskodót, vagy a gyógyítóként, Istenként fogom meg. Nézd meg, hogy hány soron keresztül, szóval nem érnénk este 8-ig sem a végére. Na most van még egy nagyon érdekes dolog ebben a novellában. A leges legelején 12 soron keresztül sorolják fel a fáraó nevét. Azért ez már Magyarországon is rekordnak számítana, de hát Egyiptomban ez volt a szokás.
Tény és való, hogy Egyiptomban ez volt a szokás. Már a királyoknál is megszoktuk, hogy különböző titulatúrák, különböző jelzők kapcsolódnak a nevekhez, és hát az isteneknél is ugyanez a helyzet, hiszen maguk az Isten himnuszok is tulajdonképpen az isteneknek a jelzőit sorolják föl, tehát egymás után számos jelző következik, és ezek a jelzők, ezek tulajdonképpen a történetet is helyettesítik, ami egy-egy Istenhez kapcsolódott más mitológiákban, például a görög mitológiában, mert az egyiptomi mitológiából nagyon kevés maradt fönn a történetekből, annál több viszont a jelző, amik szinte egy felsorolásszerűen az isteneknek a különböző tulajdonságait mondták el. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Egyiptomban a szemlélet is más volt, nem annyira kapcsolódtak történetek az istenekhez, természetesen vannak kivételek, az Osiris mitoszkör, Osiris Horus, Isis mitoszkör az pontosan ilyen. Inkább úgy tűnik, hogy a többi isten különböző megjelenési formái, különböző tulajdonságai voltak azok, amiket az egyiptomiak kiemeltek. No, viszont most már tényleg visszaadom a szót Annának, aki úgy látom, hogy felkészült a felolvasásra.
Hát kellett egy kis idő ahhoz, hogy összeszedjem magam, mert most 12 soron keresztül fogom a fáraónak az ő neveit felsorolni. Türelmüket kérem. Tehát Horus az erős bika, a szép koronájú, kinek királysága tartós, miként Atumé az arany Horus, erős karú, ki elűzi a 9 íj népét, felső és alsó Egyiptom királya, a két ország ura, Uszirmát Ré, Szotepen Ré, Ré testéből való fia, Ramesszumer Ámon, Ámon Ré, a két ország trónjainak ura, az isteni kilencség Téba urainak szeretetje. A jóisten Ámon fia, Harachti szülöttje, a mindenség urának fenséges magzatja, anyja bikájának nemzetje, Egyiptom királya, a sivatag országának fejedelme, az uralkodó, aki alávetette a 9 íj népét, mihelyt a testből előjött, hírül adták neki erejét, akinek bajnokság rendeltetett el már a tojásban. Álhatatos szívű bika, ha az arénába lép, isteni király, aki kivonul a győzelem napján, mint Montu, nagy erejű, mint Nut fia. Na, ez mind a fáraó volt. Tehát, ő felsége Naharinában volt, ahogyan minden évben szokta. Minden idegen ország fejedelme meghajolva, békében járult eléje, ő felsége hatalma miatt, egészen a legszélső északig. Ajándékaik, arany, lazurkő, malahit, az istenek országának mindenfajta jó illatú növénye a hátukon, mindegyikük meg akart előzni a másikat. Bechtem fejedelme is odahozta ajándékait, élükre helyezte idősebbik lányát, hogy dicsőítse ő felségét, hogy életet könyörögjön tőle. A leány igen-igen szép volt ő felsége szíve számára, minden más dolognál inkább, és meghatározták címeit, mint Noferurré nagy királyi feleségnek. És amikor ő felsége Egyiptomba érkezett, ő a királyi feleség kötelességeit töltötte be. A 23. évben, az aratás évszakának második hónapja 22. napján történt, amikor ő felsége a győzelmes Tébában, a városok úrnőjében volt, hogy atyának, Ámonnak, a két ország trónja urának dicsőítését végezze a déli Apet, az ősidők óta való legkedvesebb tartózkodási helyének szép ünnepén, jöttek, hogy mondják ő felségének, Bechten királyának követe a királyi felség számára sok ajándékkal érkezett meg. Ő felsége elé vezették ajándékaival. Ő így szólt, dicsőítvén ő felségét. Dicsőség néked a király, a kilenc íj népének napja. Add nekünk a te életedet. Aztán így szólt, megcsókolva a földet ő felsége előtt, és hírül adta ő felségének. Bent lesz Noferu Ré, a királyi feleség húga miatt jövök hozzád, uralkodó. Úr, betegség töltötte meg testét. Küldjön felséged egy tudóst, hogy nézze meg őt. Ő felsége így szólt. Hozzák elő nekem az életházának írnokságát, és a székhely tisztviselőit. Azonnal elővezették neki. Így szólt ő felsége. Ímé azért hivattalak benneteket, hogy halljátok ezt az ügyet. Hozzatok nekem olyat közületek, kinek szívében tudomány van, és ír ujjaival. Csehuti Emheb királyi írnok jött ő felsége elé. Megparancsolta ő felsége, hogy menjen Bechtenbe a követtel. Amikor a tudós megérkezett Bechtenben, Bentrez démontól való megszállottság állapotában találta, azt találta, hogy az ellenség, és hogy harcolni kell vele. Akkor Bechten fejedelme újra küldött ő felsége elé mondván, uralkodó, uram, parancsolja meg felséged, hogy elhozzanak egy istent Bechtenbe. Ez a követség elért ő felségéhez a 26. évben, az aratás évszaka első hónapjában, Ámon ünnepe alkalmából, amikor ő felsége Tébában volt. Akkor ő felsége Honszu Tébában Noferhotephez fohászkodott mondván. Én jó uram, Bechten királyának leánya miatt fohászkodom előtted. Akkor odavitték Honszu Tébában Noferhotepet a gondoskodó Honszuhoz, a hatalmas istenhez, aki eltávolítja a betegséget okozókat. Ő felsége így szólt Honszu Tébában Noferhotep előtt. Én jó uram, ha arcod, Honszu, a gondoskodó, a nagyisten, a betegséget okozók elhárítója felé fordítod, akkor őt elküldik Bechtenbe. Nagy fejbólintás kétszer. Ekkor így szólt ő felsége. Add oltalmadat vele, a véget, hogy elküldhesse felségem Bechtenbe, hogy megmentse Bechten fejedelmének a leányát. Nagy fejbólintás Honszu Tébában Noferhotep részéről kétszer. Négyszeres oltalmat adott a gondoskodó Honszu Tébában számára. Megparancsolta ő felsége, hogy kísérjék a gondoskodó Honszu Tébában a nagy bárkára 5 teherhajó, kocsik, lovak sokasága jobbról, balról. Bechtenbe jutott ez az isten 1 év és 5 hónap elteltével. Bechten fejedelme katonáival és nagyjaival a gondoskodó Honszu elé jött. Hasra vágódott előtte mondván. Te jössz hozzánk, hogy megnyugtass bennünket, felső és alsó Egyiptom királya Uszirmát Részotepenré rendeletére. Akkor az Isten elment arra a helyre, ahol Bentresz volt. Amint oltalmát nyújtott a Bechten fejedelme lányának, az jól érezte magát rögtön. Akkor a démon, aki vele volt, így beszélt a gondoskodó Honszu Tébában előtt. Jöjj békében, nagyisten, ki előzöd a betegséget okozókat. Bechten a te városod, emberei szolgáid. Én is szolgád vagyok. Elmegyek arra a helyre, ahonnan jöttem, hogy megbékítsem szívedet amiatt, amiért jöttél. Rendelj el felséget, hogy töltsenek egy szép napot velem, és Bechten fejedelmével. Akkor az Isten bólintott az ő papjának, mondván. Mutasson be Bechten fejedelme egy nagy áldozatot e démon előtt. Amikor a gondoskodó Honszú Tébában ekként cselekedendő volt a démonnal, Bechten fejedelme ott állt katonáival, és nagyon-nagyon félt. És akkor felállt, és nagy áldozatot mutatott be a gondoskodó Honszú Tébában, és Bechten fejedelmének démona előtt, hogy egy szép napot csináljon számukra. És akkor a démon elment békében arra a helyre, amelyet szeretett, a gondoskodó Honszú Tébában parancsára. Bechten fejedelme pedig nagyon-nagyon örült minden emberrel együtt, aki Bechtenben volt. És akkor töprengedett szívében mondván, itt tartom ezt az Isten Bechtenben, nem engedem, hogy Egyiptomba menjen. És az Isten 3 évig és 9 hónapig maradt Bechtenben. És akkor Bechten fejedelme ágyán aludt, és látta ezt az Istent, amint jött szentélye lépcsőjén, ő aranysólyom volt, fölszállt az égbe, Egyiptom felé. Akkor ő felébredt aggodalomban, és így szólt a gondoskodó Honszú Téba papjának. Ez az Isten itt van velünk. Menjen Egyiptomba. Küldjetek el a kocsiját Egyiptomba. És akkor elküldte Bechten fejedelme ezt az Istent Egyiptomba, adott neki mindenféle jó dologból álló igen sok ajándékot, katonákat és nagyon sok lovat. Eljutottak békében Tébában, és akkor elment Honszú Tébában, a gondoskodó Tébában, Honszú Tébában, Noferhotep templomába, hogy átadja a mindenfajta jó dologból álló ajándékokat, amiket Bechten fejedelme adott neki. Honszú Tébában, Noferhotep előtt semmit sem hagyott meg abból temploma számára. Honszú a gondoskodó Tébában békében érkezett meg, felső és alsó Egyiptom királya, Uszirmát Részoteperré, adassék neki élet, mint rének mindörökké. 33. évében a sarjadás évszaka 2. hónapja, 19. napján.
Na, kedves hallgatóink, mielőtt megbeszélnénk, amit hallottunk, megint egy kis zenét hallgatunk, és utána akkor erről beszélgetünk. Közben, ha kérdésük van, akkor most tegyék föl.
لكن وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا لكن وحياة اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا والمرة غلطنا يا أشواقنا أكيد أكيد حيرجعوا
Nahun ta'albi adari huwa adi nahun ta'albi
أشواقنا أكيد أكيد هيرجعوا
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallják, azon belül pedig Sinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk. Eddig a Bentres téléről beszéltünk, illetőleg ezt olvastuk föl Kákosi Lászlónak a fordításában, és tulajdonképpen egy nagyon érdekes, szokatlan történetet hallottunk, amelyik a szöveg szerint II. Ramszesz korában játszódik. A tartalmi elemzések alapján, illetőleg a szöveg írásmódja, stílusa, nyelvtani formái alapján jóval későbbi, feltételezhetően első Ptolemaiosz korára tehető. Formailag a szöveg, mint ahogy Anna külön ki is emelte, egy hosszú királyi titulatúrával kezdődik, tehát a hivatalos iratoknak, a dekrétumoknak a formáját követi. Tartalmában azonban ettől jelentősen eltér. Néhány elemet szeretnék kiemelni belőle, tekintve, hogy az időnk rövid, nincsen idő a részletes elemzésre, úgyhogy a lényegére szeretnék rátérni, nevezetesen miről is szól ez a stélé. Arról szól, hogy Honszú Istennek két különböző alakja van, az egyik alak a Honszú Tébában, a Néferhotep, a fő istenség úgy tűnik, mert ő az, akinek rá kell bólintani arra, hogy a gondoskodó Honszú Tébában, amit egyébként a hieroglif szövegben Honszú pa ir seher nitirá, tehát a nagyisten tervét megtevő Honszú Tébában, a gyógyító szobor eljusson Baktánba, és ott meggyógyítsa az ottani uralkodónak a gyermekét, azt a gyermekét, aki a testvére, eszerint a történet szerint, II. Ramszesznek a feleségének. Na most, hogyha belegondolunk, Baktánnak a nevét, Vehenet, ahogy írják az egyiptomi szövegben, nem találjuk máshol meg hieroglif szövegekben, tehát ez egy számunkra egyébként megfoghatatlan, az egyiptomi kultúrában megfoghatatlan terület, azt is tudjuk róla, hogy 1 év és 5 hónap volt, mire oda eljutottak az egyiptomiak. Ugyanakkor az ottani királylánynak a neve, a Bentres, nagyon hasonlít Ramszesz egyik leányának, akit aztán feleségül is vett a nevére, Bent Anatra, vagyis Bent van mind a kettőben, a lánya valakinek, és utána Bent Anat, Anat istennőnek a lánya, ennek a mintájára képezték Bentresnek a nevét is, mert a res, pontosabban a resut, az öröm, azt jelenti, tehát az örömnek a lánya. Na most, hogyha ilyen egyiptomi neve van, teljesen egyiptomi típusú, egyiptomi jellegű neve van ennek a királylánynak, akkor ugye feltételezhető, hogy erős egyiptomi befolyás alatt állt ez a terület. Ha belegondolunk, hogy egy év és öt hónapba tellett, mire oda eljutott a gyógyító szoborra a kísérettel együtt, akkor azt kell mondjuk, hogy ez egy hatalmas nagy terület, és hogyha ott is ilyen erős az egyiptomiak befolyása, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy Egyiptommal közvetlen határos terület kell legyen. Vagyis itt egy egyiptomi világbirodalomról van szó. Na most, hogyha egyiptomi világbirodalomról van szó, akkor valóban lehetséges, hogy ez a Bechten tényleg megfelel Baktriának, ahogy azt némelyek feltételezik, de amit bizonyítani nem tudunk. És hogyha megfelel Baktriának, akkor nagyon jól beleillik abba a képbe, amit Hérodotosztól kezdve egészen a római kor végéig Egyiptom egyik uralkodójával kapcsolatban az antik világban ismertek, nevezetesen, hogy Egyiptom területe akkoriban, amikor Szeszosztrisz vagy Szeszózis fáraó uralkodott, sokkal nagyobb volt, mint a létező bármely birodalom, legfeljebb a római birodalom tett túl rajta bizonyos szempontból. Mégpedig ez a birodalom, mint Hérodotosz írja, aztán Diodórosz írja, végül Tacitus Annáleszében is olvasható, hatalmas nagy volt, Európa és Ázsiára is kiterjedt, tehát Fönícia, Szíria, Arábia, Ciprus, Arménia, Kappadókia, Kis-Ázsia, Média, Perzsia, Baktria, India, a Kükládok, Trákia, Líbia, Etiópia, Vörös-tenger déli része, sőt még Szkítia is, ennek a Szeszózis, Szeszosztrisz, vagy pedig Szetózisként ismert egyiptomi fáraónak a fennhatósága alatt volt. Tehát ebben az esetben ez a hatalmas kiterjedés, hatalmas utazás arra utal, hogy ugyanebben a körben mozgunk, tehát egy egyiptomi legendával állunk szemben. Hogyha erről a legendáról van szó, akkor érdemes erről néhány szót ejteni, nevezetesen arról van szó, hogy ez a terület olyan nagy volt, amihez hasonlót a perzsa birodalomnál, Ahaimenida birodalomnál találunk, és valóban van is egy olyan történet, amelyik éppen Perzsiával hasonlítja össze Egyiptomnak a fennhatóságát. Már Hérodotosznál fönnmaradt, és a többi antik szerzők ezt mind utánozzák. Hérodotosznak a második könyve 110-es fejezetében olvasható az a történet, hogy a Memphiszi Ptah templomban állt két szobor, mégpedig Szeszosztrisz fáraónak és fiának a szobra, és Dareiosz, amikor Egyiptomot meghódította, és uralkodott fölötte, akkor itt ez elé a szobor elé szerette volna a Ptah templomban, tehát a saját szobrát állítatni. Az egyiptomi papok azonban nem értettek ezzel egyet, és azt mondták, hogy nem lehet, hiszen az egyiptomiak hatalma nagyobb volt Szeszosztrisz fáraó korában, mint Dareioszi, tehát Dareiosz akkor állíthatná csak oda a szobrát, ha ő lenne a nagyobb. Márpedig a szkítákat neki sem sikerült meghódítani, legyőzni, a Szeszosztrisz uralma alatt álló Egyiptomnak azonban sikerült, és ez Dareiosz elfogadta minden további nélkül. Tehát erről a világbirodalomról van szó, ennek a részeként szerepel itt a Bechten, vagyis Bechten, ahogy Bechenet, ahogy az egyiptomi szövegben megtalálható. A másik sikja a történetnek, az viszont a két istennek az egymáshoz való viszonya. Ugye itt Honszu holdistenről van szó, aki Tébában, az új birodalom korában Amon és Mut közös gyermekeként önálló templomot is kapott, ezt a templomot, a Honszu templomot harmadik Ramszesz fáraó építette. A templom mellett volt kisebb templom is, és ehhez a kisebb templomhoz tartozott az a rész, az a fal, amibe ezt a bizonyos stélét elhelyezték, tehát Honszunak egy másik aspektusára volt szentelve ez a templom. Ebből az következik, hogy mindkét templomnak volt feltételezhetően papsága. Ezért gondolják némelyek, egyes kutatók, hogy itt tulajdonképpen a két templom papsága közti küzdelemről van szó, tehát, hogy melyikük az, aki hatalmasabb, melyiküknek az istene hatalmasabb, és mint ugye a végén kiderül, amikor a gondoskodó Honszu Tébában hazatér,
3 év után Bachtánból, akkor nagyon sok ajándékot hoz az ottani uralkodónak az ajándékát. Ezt azonban valamennyit a Honszú Tébában Néferhotep Istennek adja az ő templomának. Vagyis tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy a két templom viszonya egymáshoz aláfölé rendeltségi volt, és teljes mértékben függött elvi döntésekben is, és a gyakorlati, financiális, tehát anyagi sikon is a Honszú Tébában Néferhotep templomától a másik kisebb templom. Ez egyébként teljesen természetes is, hiszen egy kisebb templomnak a gazdasága, a háttere sokkal kevesebb volt, és alapvetően mind a kettő ugyanannak az Istennek a különböző alakja volt. Tehát itt még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Arról van tehát szó, hogy ez a történet része egy olyan egyiptomi legendának, amelyik az egyiptomi nacionalizmusnak a kifejezője volt, és ezen belül kapott helyet mindenféle egyéb elképzelés is. És hogy az egyiptomiakat nem zavarták az ellentmondások, azt például nagyon jól mutatja, hogy Hérodotosz, amikor Egyiptomban járt, leírja, hogy ugye a Kambűzészszel kapcsolatban többféle elképzelés is élt Egyiptomban, az egyik szerint tulajdonképpen ő Amazisz fogadott lánya, vagyis a valójában Ápriésznek az édes lánya volt, Kambűzésznek az anyja. Ugyanakkor szintén egyiptomi forrásra hivatkozva mondja, hogy Kambűzész anyja arra panaszkodott, hogy az egyiptomi nőt többre tartja férje. Tehát egymás mellett két ellentétes dolog nagyon jól megfért. De úgy látom, Annát kellőképpen sikerült elgondolkodtatnom, az időnk pedig lejárt, úgyhogy búcsúzom kedves hallgatóinktól. A viszonthallásra jövő pénteken újból találkozunk.
Kedves hallgatóink, búcsúzunk Önöktől. A viszonthallásra.
Kontakt Rádió. Let's dance.
حبيبي وانا